Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és Balázs van ma itt velem.
Hello, sziasztok!
Na, ebben az adásban folytatjuk a prospekt ismertető podcastjeinket, megbeszéléseinket, és az irányítók után ugrunk egyet a védelembe, és ma a cornerbackeket fogjuk megbeszélni. Hasonló lesz a koncepció, mint az előző adásban. A top 5 játékosról beszélünk kicsit részletesebben, erősségek, gyengeségek, aztán megnézzük, hogy hol és kihez kerülhet. Majd egy-két játékosról rövidebben lesz szó, kedvenceinkről, esetleg olyan játékosokról, akik ott a második kör elején, közepén relevánsak lehetnek. De kezdjünk is bele itt a fő témába, és úgy fogjuk csinálni ezt az adást, hogy felváltva hozunk egy-egy játékost, nincsen konszenzus listánk. Ettől függetlenül azért nagyjából tudjuk, hogy szerintem kik szerepelnek a másiknál elől. De akkor Balázs, kínáld az idei klassznak a CB1-je, mert ez egy nagyobb kérdés szerintem.
Igen, és szerintem nem is fogunk ebben egyezni az előzetes információk alapján. Én nálam Sauce Gardner az első Cincinnati-ből. De igazából, ha nem lett volna a vetétársának olyan gyenge periódusa az utóbbi időben, akkor lehetne vele vitatkozni. Nálam így az utóbbi időben, és főleg ugye a 2021-es szezonban mutatott teljesítménye miatt az, hogy gyakorlatilag ő volt a lockdown corner az NCAA-be, akifelé alig tényleg, tehát nehéz volt igazából scoutolni is, ha csak a 21-es tépjét nézte meg az ember, mert egyszerűen nem dobtak az irányába úgy meg. Persze ez mindig egy pozitív jelző egy cornernél, de azért megnehezíti a feltérképezését. Amúgy is talán a listák tetején volt már az év végével, de ahogy közeledtünk a combinehoz, ez egyértelműbbé vált szerintem, és a combine után lett teljesen elszapadálva ő a klassz legjobb cornere. Én úgy gondolom, hogy le is van lokkolva a top 5-be. Nem nagyon látom, hogy kicsúszna mondjuk a második Jets pick, azt hiszem az ötödik, nem az a második Giant pick, a hetedik, akkor talán mondjuk a top 7-be biztosan ki fog menni, de inkább a top 5-be. Egy baromi magas, tehát hogy a pozícióhoz képest nagyon ritka magasságú játékos, 6-3 magassága van, és ehhez képest mutatott olyan atletikusságot, olyan sebességet a combine-on, ami ilyen termet mellett megsüvegelendő. Nem ő a leggyorsabb srác a klasszban, de ha mellé tesszük azt, hogy ilyen magassággal és fizikalitással tud játszani, akkor kiemelkedő. Brutál hosszú kezei vannak, tehát azok a fizikai attribútumok, amiket egy cornertől elvár az ember, azok nagyon megvannak nála. Egy nagyon picit talán az esetében, és ez a modern focira vehetőtető vissza, hátrányként is szerepelhet akár a magassága. Tehát a mai NFL-ben már, amikor Deebo Samuel-ekkel kell megküzdened, akik ugyancsak, nem tudom én, 5-10-11-6 incs maga, vagy a 6 fut magasak, lehet, hogy a túl magas cornerek korán kicsit kezd kikopni, pont amiatt, mert a fordulékonysága talán az egyetlen dolog, amit meg lehet egy kicsit kérdőjelezni, hogy a top szinten a leggyorsabb játékosok ellen, tényleg ezek a zsebrakéták ellen sikerül-e majd neki ugyanazok az irányváltások. Ugye ő, mint nagyon sok corner, nem futott streakon, tehát ezt pont nem mérhettük fel a combine-on, de egyenes vonalban megmutatta, hogy tud védekezni, vagy hogy tud gyorsan futni. Egy baromi jó pressman játékos, akinek megvan ez az alfa mentalitása, hogy ő a legjobb játékos a pályán, és bárki jön szembe, ő végig követni szeretné, nem ereszteni el, és nyugodtan tegyék külön szigetre, ő majd megoldja.
Na hát nagyon-nagyon sok fontos megállapítást tettél, és egyébként majd igen, fogok is vitatkozni, de majd, ha a következő emberünkhöz érünk. Gardner kapcsán, amiket mondtál, szerintem lefedik a valóságot, és nehéz hozzátenni sok dolgot. Az, hogy egy kiváló testreépítésű játékos, ez szerintem egy picit kettős, mert ahogy te is mondtad, hogy ezzel a magassággal talán az irányváltások meg a zsebrakéták ellen, ahogy te fogalmaztál, nagyon nehéz fölvenni manapság már a versenyt, de ettől függetlenül, hogyha valakiről úgy beszélünk, mint CB1 felépítésű játékos, akkor szerintem az leginkább Gardnerre hasonlít. Ebből a klasszból biztosan, de hogy amúgy is Gardnerben megvannak ezek a külső jegyek. Egy picit, nagyon picit talán vékonyabb annál, tehát nem az a nagyon-nagyon izmos, hanem inkább ez a szálkás, nyulánk alkotó játékos, és ehhez mérten alakított szerintem az egész játékstílusát. Tehát, hogy ő ott van, dzsembelni fog a line of scrimmage-en, ráteszi a kezét, ütközni fog, nem fél belemenni a nagyobb ütésekben sem, és ennek megfelelően egyébként is játszották, tehát 70, több mint 70%-át az egyetemi snapjének azt pressman vagy emberezésben töltötte, és amit mondtál, nem csak, hogy nem mertek felé dobni, de hogy az egy nagyon kivételes statisztika, hogy konkrétan nem engedett touchdownt az egyetemi karrier során. Ez részben azért volt, mert nagyon jó játékos, részben azért, mert nem dobtak felé, részben pedig azért, mert azért valljuk be, hogy egy nagyon jó védelemben játszott, és talán kisebb nevű ellenfelek ellen kellett megméretetnie magát. Ez ettől függetlenül semmit nem fog le, vagy von le szerintem az ő érdemeiből. Amit hozzá akarok még tenni mindenképpen az ő erősségeihez, hogy egy nagyon-nagyon jó koncentrációval és mentalitással van megáldva, tehát nem csak a harcosságát lehet itt kiemelni, hanem végig ott van a játék alatt, végig nézi, hogy hogyan lehet labdát lopni, hogy egy pillanat nyugta ne legyen az elkapójának, tehát hogy a játék végig lögdösi és próbálja ezt a mentális terrort fönntartani, és ezekkel a fizikai adottságokkal ez azért el tudja venni az elkapóknak kedvét, hogyha mondjuk az elején leütközi többször őket, nem sikerülnek a játékok, utána belemászik a fejébe, és ez abszolút egy olyan tulajdonság, amit manapság keresnek a kornereknél.
Igen, akartam reflektálni, de akkor megvartam, amit végigmondod. Ez a nem engedett touchdown, igen, ez egy kicsit ilyen highlightok, vagy ilyen, tudom én, headline-okban való megnevezés, mert nyilván nem fogjuk elvárni egyik kornertől sem az NFL-be, hogy ne engedjen touchdown-t, és nekem ami inkább ebből jobban tetszik, vagy ami ebből a sztoriból még egy kicsit ráfűzhető, hogy a Combine-on felvetették ugye neki ezt a statisztikáját, hogy nem engedett még az egyetemi pályafutása alatt touchdown-t, és hogy mi lesz majd a reakciója, amikor meg elengedi az elsőt az NFL-be, és akkor erre válaszolta azt, hogy nem tervez engedni. Tehát, hogy én viszont ezt a mentalitást nagyon bírom egy cornerbe, és kevés poszton az NFL-ben szerintem, ahol igenis kell legyen egy ilyen átlagostól jóval magasabb önbizalmad, mert itt meg fognak verni, itt egyébként a corner és az elkapó így a leg, hát nem jó szó, hogy a legbutább, de ezek az igazi menősrácok kerülnek ebbe a pozícióba, ahol kell az önbizalom meglegyen benned, hogy te jobb vagy a másiknál. Én ezt szeretem egy cornerbe. Amit hozzáfűzni akartam, mert én igazából a pozitívumokra helyeztem ki a hangsúlyt, hogy igen, ahogy megemlítetted, ő egy emberező corner volt, tehát hogy nagyon magas százalékban, az idei legmagasabb százalékban emberezett az egyetemi szintjén, és ugye nem a legjobb ellenfelek ellen. Viszont én egy picit akkor vett engem talán meg, amikor az egyetemi elődöntőben az Alabamában játszottak, és Jameson Williams ellen baromi jól játszott. Tehát talán azt mondjuk, hogy a klassz legjobb, vagy egyik legjobb elkapója ellen ritkán láthattuk hasonló szinten játszani, de ott nekem eladta magát azzal, hogy igenis fel tudta venni a versenyt vele, Jameson Williams double move-jait sem, vagy double move-okkal sem tudta teljesen megverni. Ott nekem sokat emelkedett az értéke azon az egy meccsen, mert az egy fontos meccs volt szerintem számára. És abszolút. Azt akartam még kiemelni, hogy egy reagáló játékos, tehát ő nincsenek talán olyan jó olvasási képességei, mint egy pár másik játékosnak majd erről a listáról. Ő a fizikalitásával, atletikusságával, a termetével tud sokat nyerni azzal, hogy ő a dobás után indul el, nem látja előre talán az összes játékot, vagy legalábbis sok játékot, de megvoltak legalábbis egyetemi szinten, megvoltak ezek a túljai, hogy utána oda tudjon még érni, mert hosszú akarja, mert nagyon gyors egyenes vonalban, és rá tudod zárkózni még az elkapóra. Itt látok lehetőséget még a javulásra, vagy kellene lehetőség javulásra az NFL-ben is. Nem tudom, nálad szerepel-e még valami a listán?
Ezt egyébként erre rá tudom fűzni, amit most mondtál, mert én ezt úgy fogalmaznám meg magamnak, hogy nagyon jól ismeri a saját képességét, és nagyon jól ki tudja használni a pálya és a saját adottságait, tehát nagyon jól szűkíti a teret maga körül, úgyhogy hogy nem hagy nagy zónákat például, nem hagy nagy teret az elkapóknak, jól használja a pályaszélét, ha ki kell tolni az elkapót, tud egyébként blitzelni, és futás ellen is agresszív tud lenni. Az utolsó métereken olyan gyorsítása van, hogy ezért megengedheti magának, hogy egy picit hagyjam elszakadni az ellenfelét, mert bízik abban, hogy a végén odaér, és szerintem ezt nagyon jól ismeri a saját képességében és testében, hogy mi az a távolság, amit még elengedhet, hogy mondjuk odaér még az elkapóhoz, de nem is hagyja mondjuk ott a zónáját olyan mértékben, hogy abból baj fog származni. Szóval ez is egyetértek, valamint azzal is, hogy Williams ellen például nagyon nagyot játszott. Hozzáteszem, hogy egyébként Williamsnek pont nem ízlik Szósznak a játék stílusa, mert Williams azért pont ezt az ütközni tudó és akaró kontaktot fenntartaló kornerek ellen nem igazán jó, mert ugye neki a szeparáció az egyik legnagyobb képessége. Mik azok, amik mégis kérdőjelek lehetnek itt Gardnerrel kapcsolatban? Te miket írtál föl? Mondtad itt, hogy azért valószínűleg magasan fog elkelni, és ezzel egyetértek. Mégis mik azok, amik számodra egy kisebb figyelmeztetőjelként azért ott lebegnek?
Hát, amit már érintőlegesen említettünk, ezek az irányváltási képességek, hogy nem biztos, hogy fit minden rendszerbe. Egy nagyon-nagyon zónázó mentalitású csapatban nem vinném el, mert nem fogod tudni kihasználni azt a potenciált, ami benne van az emberezésnél. Nyilván nincsenek teljesen lelokkolt rendszerek az NFL-ben, mindenki használ mindent, de hogyha valakinek nagyon magas a zónázási százaléka, oda nem biztos, hogy Gardner lenne a legjobb corner. Amit még felírtam, ami több ilyen riportban is előkerült, az a kézhasználata, hogy ahhoz képest, hogy egy nagyon magas, említett, hogy nem túl izmos, inkább szálkásabb, de magas nyúlgásrác, legtöbb elkapóhoz képest azért el tudja kapni az ellenfelét, rá tudja tenni a kezét, vagy legalábbis meg tudja lökni. Mégsem ér el akkora hatást a line of scrimmage-en a jammelésnél, mint amekkorát talán elvárnál egy ilyen felépítésű játékostól. Egy picit itt a hand placement-tel, a snap utáni kézhasználatával lehetne még hova javulni. De én úgy gondolom, hogy nehéz a bust faktort belelátni. Legfeljebb nem lesz annyira nagyon jó, mint ahogy most jelenleg talán kitűnik a klászból, vagy amennyire a többiek előtt van emlegetve. El tudom képzelni, hogy a kör végéről is majd, hogyha odaérünk, egy-két srác hasonló pályafutást fog befutni, de mondjuk nála látom azt, hogy ezt biztosabban fogja megtenni, hogy el fog érni egy Pro Bowl szintet. Lehet, hogy nem nála a legmagasabb az All-Pro szint, ezzel mondjuk egyet tudok érteni, de akinél magasabban van, ott viszont sokkal nagyobb a más kérdőjel. Nálam ezért került előre a listára.
Igen, egyébként nagyon nagy a padlója, tehát azt én sem látom, hogy ő egy őrült, egy bassz lenne. Azt nagyon jól fogalmaztad meg, hogy benne van az, hogy nem lesz belőle egy sztárjátékos, vagy egy ilyen igazi elit corner, viszont szerintem egy stabil kezdő lesz ő majd. Hát ha nem is rögtön az első évétől, de hogy azért így szép lassan, ő azért egy stabil corner lesz, akárhova is kerül. Amit én egyetlen figyelmeztető, vagy hát nem egyetlen dolgot írtam föl, de a többit azt már így nagyjából elmondtad, és csak egyre szeretnék ráerősíteni, hogy az irányváltások azok szerintem nagy probléma nála, még akkor is, hogyha látunk a tépjein olyan dolgokat, hogy azért tud reagálni, tud viszonylag gyorsan fordulni, de hogy nem olyan különlegesen hajlékony a csípője, és nem az igazi tükrözéses mozgást látjuk, amit szoktak emlegetni a scouting riportok alkalmával kornereknél, hogy tényleg minden pillanatban oda van fordulva az elkapójához, és egy pillanatra se lehet lerázni rövid területen sem. Nem akarok rosszul lenni, de lehet, hogy nem véletlenül marad ki a free cont sem az ő drillei közül. Nem azt mondom egyébként ezzel azt, hogy ő borzasztó lenne ebben, csak hogy nálam ez hiányzik ahhoz, hogy ő ilyen elit corner prospect képet mutasson, vagy így tudjak rá tekinteni. Már kitértél rá, hogy akkor nálad a top 7-ből valószínűleg nem fog kicsúszni, de ha tippelned kéne, akkor most kinél látod, melyik csapatnál fog elkelni?
Talán a plafonja az a Texans lehet harmadik picknél. Gondolkozok esetleg a Detroiton, de ott szerintem félnek attól, hogy három éven belül húzzanak ennyire magasan cornert azután, hogy Okudiával egyelőre befülöttek. De a Texansnál el tudom képzelni. Nem biztos, hogy ezt húznám a helyükbe, de akár látom. És talán a hetedik pick, a Giants második pick az, ahol ameddig szerintem ki kell menjen. Mert utána mondjuk, hogy ha még ott sem megy ki, akkor viszont már elkezdődhet esetleg a felcserélgetés érte, mert mondjuk egy Falkosznak nem jönne rosszul esetleg pluszkör, de hogyha szerintem egy top 7-be ki fog menni, ha nem, akkor én már egy picit csodálkozni fogok.
Én egyébként a top 10-et húztam meg neki határnak, én egyébként pont, hogy a Falkoszt említed, a Falkoszt is el tudom képzelni egyébként, hogy ők választják ki, mivel azért náluk sincsen túl sok corner, de a Jetsnek akár az első, de legkésőbb a második pikjével, ha ott még benn lesz, akkor szerintem simán vadászhatná rá. Igazából nagyon sok csapat van, aki egy ilyen típusú corner egyet el tudna viselni, szóval azt nehéz megjósolni, hogy hova fog kerülni. Én azt mondom, hogy ha nem is a top 7-ben, de a top 10-ben azért biztosan látom a helyét, pont az a pont a magas padló és a prototípus felépítés miatt. Van bármi még vele kapcsolatban, vagy ugorhatunk akkor a következő játékosra?
Szerintem jöhet a következő.
Jó, és akkor itt én hozom a CB1-emet, ugyanis nálam Derek Stingley Jr. a klassznek a legjobbja, és fogunk róla beszélni, hogy miért vannak kétségeid neked is, meg nagyon sokaknak, de szerintem, hogyha ha Stingley-t így sterilen nézzük, akkor én rá tudom azt mondani, hogy ő az a corner, akinek a leginkább megvannak a mai NFL-be kellő túljai, és nem azért, mert a termete az már abszolút meg lenne, mert kisebb Gardnernél nem olyan izmos, rövidebbek a karjai, ezek mind figyelmeztető jelek kellene, hogy legyen, de nagyon jó, hogy te Gardnernél ezt kiemelted, hogy manapság azért a kisebb, gyors, akár slot játékosok ellen, vagy egyszerűen nem is kell, hogy slot legyen, de hogy mondjuk ilyen olyan gyors, mondjuk, mint Tyreek Hill, nem elég, hogy valaki olyan fizikális, mint régen, és attól lesz lockdown, mert ő egy nem tudom, egy nagy darab izmos játékos, és ezért lesz egy emberezős vadállat, hanem azért, mert sebességben és irányváltásokban is föl tudja venni abszolút a leggyorsabb speedszerek ellen is a verseny, és Stingleynek megvan ez a sebessége. Tehát, hogy ő nem csak vertikálisan gyors, hanem ő viszont tényleg olyan hajlékony csípővel rendelkezik, és olyan gyors pörgő lábakkal, hogy az a tükröző mozgás, ami kell ahhoz, hogy rövid távon és gyors fordulásokkal és mindenhogy megtartsa a sebességet az emberével, ez nála megvan. Igen, az utolsó másfél évben nem feltétlenül láttuk megismételni azt a képességet, amit sophomore évében mutatott, de, vagy most freshman évében mutatott, bocsánat, de abszolút láttuk tőle már legalább egyszer egy egész teljes bajnok idényen keresztül, és nem csak megvan ez a sebessége rövid távon, vertikálisan is tükrözi le az ellenfelek mozgását, de ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy hiányzik belőle az a fizikalitás, az a felépítés, amivel őt el tudják nyomni, mert igen, nem akkora, mint Gardner, nem olyan hosszúak a kezei, de ettől ő még fizikálisan játszik, és egy pillanatra sem hagyja, hogy elnyomják egy ütközés által, nagyon jó ütemben ugrik föl, használja a kezeit, meg tudja dzsemmelni az elkapókat, tehát hogy nála sokkal komplexebben látom ezeket a túlokat, még akkor is, hogyha most kiesett az utolsó két év ebből a szempontból, de én úgy látom, hogy a mai NFL-ben inkább egy ilyen cornerre van szükség, mint arra, amit Gardner tud, mert Stingleyben megvan az ígéret a plafon szempontjából, amit Gardnernél én nem látok.
Igen, tehát én úgy fogalmaztam egyébként ezt meg, hogy Stingley 2019-es tépje az az idei legjobb. Tehát, hogy nem találsz olyan kornert, aki jobban játszott volna, mint ahogy Stingley 19-ben az LSU bajnok idényében. És ez az egyetlen problémám vele kapcsolatban, hogy ezt csak 19-ben láttuk, és azóta sérülések miatt egyszerűen alig tudott pályára kerülni, ugye. Azt hiszem, mind a két évben láb, vagy egyszer egy láb, egyszer meg egy talp sérülés miatt maradt kvázi ki neki majdnem, hogy a teljes idény, vagy pár meccsek kivételével a teljes idény, és ezt biztos, hogy csak olyan csapat fogja őt elkiválasztani, akik biztosan el tudják mondani, hogy medikálisan ő készen áll, és nincs rizikó abban, hogy ez esetleg a pályafutását veszélyeztesse. Mert hogyha ezeket leszámítod, akkor igen, ő az, akinek, mint említettem, hogy mondjuk azt mondom, hogy Garnernél a plafont valahol a Pro Bowl szintnél látom, és pici eséllyel az apró szintnél, ez Stingleynél más. Tehát Stingleynél látom, hogy ő egy top 3 játékos lehessen a ligába. Viszont neki benne van az, hogy lehet, hogy 2-3 év múlva már a nevét csak fogjuk hallani, mert folyamatosan a sérülések miatt egyszerűen nem tud pályára kerülni. Kicsi rá az esély, de de az esély nála azért megvan, mert a múltjából adódóan ez már megvan. Ő az, akit nálam a klassz legjobb skill-rel rendelkező kornere, még hogyha tényleg ezt is, igazából minden ilyen pozitív tulajdonságát 19-re alapozunk, ami 2 éve volt, de amit ott láttunk, abból azt lehet mondani, hogy kvázi felé bármelyik labda, amikor szállott, benne van a potenciális labdavesztésnek a lehetősége. Remekül tudja nekem, amit kiemeltem hozzá, tehát az a recovery speed-je kimagasló, szerintem, hogyha ugye neki áprilisban lesz majd a prodéje, ha jól tudom, az LSU-n, és még mindig nem biztos, hogy fog futni, nem fog futni, már azt nem tudom. Hogyha talán...
Szerintem nem fog futni egyébként.
Valószínűleg egyébként kihagyja, de hogyha netán mégis rá tudja magát tenni, azért elit közeli számokat várok ott a zöldjepen tőle. Ami tényleg itt az egyetlen aggály, hogy sok rossz példát láttunk már olyanból, hogy valakinek egy régi tépje alapján nagyon magasan helyezzük, és utána eltűnik a süllyesztőbe, mert egyszerűen nem tud visszajönni ebből a sérülésből, akár mentálisan időnként, de leginkább ugye a fizikálisan. Hogyha ez a dolog nem lenne, akkor az idei gyenge klászban, alapvetően szerintem mind a ketten egyetértünk abban, hogy ezt el lehet sütni erre a klászra, abban sem vagyok kizárt, hogy nem merülne fel a neve amúgy 1/1-esként. Tehát, hogyha azt a 19-es produkciót tudta volna még hozni 2 éven keresztül, lehet, hogy ő lenne a klassz legjobb játékosa, és ahhoz képest, hogy Cornert nem szoktak 1/1-re vinni, ott lenne a lehetőség, hogy igen, a Jaguars kiválasztja, mert ő a legjobb az egész klasszban. Nála megvan ez a potenciál, de megvannak a rizikók is.
Abszolút értem, amit mondasz, és amit még én, hogy ne hagyjuk abba a pozitívumokat, én ezek mellett tulajdonságok mellé fölírtam azt is, hogy nagyon-nagyon jó összönökkel van megáldva, és ez meglátszik a labdalopásokban, ott van a passzsávokban, figyeli folyamatosan az irányítónak a szemét, de igazából az elkapuknak az útvonalfutását is a kisebb rezdülésekből már olvassa. Most nyilván ezek enyhébb túlzások, de hogy nagyjából sejti, hogy mi az, amit ő akar az elkapója, és vagy kibillenti ebből az egészből, vagy pedig csak nagyon jól leköveti, és nem hagy helyet neki. Nagyon sok labdát lopott, ugyanakkor egyébként attól függetlenül, hogy nem annyira fizikális, ő egy kiváló corner volt futása ellen is az Eli TV-ben. Nagyon-nagyon gyors, amit te is kiemeltél az utolsó pár yardon, az elképesztő sebessége van. Ő nem lenne elveszve egyébként zónázásban sem, és ebben egyébként kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy Stingy is tipikusan inkább egy ilyen island, ilyen lockdown corner lehet, aki emberedésében jó, viszont annyira jó, szerintem annyira jók az ösztönei, hogy zónázásban se lenne elveszve, úgyhogy te, hogyha kéne dönteni, akkor hova raknád őt egyébként?
Nagyon jó, hogy kiemelted, mert fel is volt írva, de még nem hoztam elő, hogy igen, tehát nála, mint hogy Gardnerhez képest mondtam, hogy őt egy emberező csapatba képzelem el, Stingnél szerintem nincs ilyen fajta lekötöttség. Őt párhol el tudom képzelni, és nagyon jó tényleg a vízsönnye, tehát ő jobban látja a kialakuló pléjeket, ő nem csak egy reagáló Cornell, mert szerintem Gardnernél megvan ez a fajta ilyen rizikó, hogy ő reagál az adott pléjre. Stingley tudja ezt akár időnként előre is leolvasni. És ezért nem félnék tőle kivinni egy zónázó csapatba. Amit kiemeltél, hogy szerelni tud, igen, de nálam 19-ben is azt hiszem, hogy majdnem 20% volt elromlott szerelése, szóval itt lenne még mit polírozni azon a szerelésen. Tehát nálam futójátéknál, hogyha zónázó csapatba kerül, azért eleinte lehet, hogy sokat futnék az ő irányába, aztán meglátjuk, hogy ki tudják-e fejleszteni belőle, hogy ténylegesen rá tudja tenni magát arra a futóra, ki tudja ütni a lábát. De egyébként nem az a fajta, aki nem szeretne szerelni és eláll a futás elől, hanem egyszerűen lehet, hogy csak nincsen meg hozzá rendesen a képessége. És egyébként azt felírtam hozzá, hogy ugye ugyanakkor a tömege van, mint Gardnernek, azt hiszem mind a ketten 190 fontok, ahhoz képest, hogy ugye ez több mint 10 centivel alacsonyabb nála, tehát ugye ez egy jobb felépítésű játékos ebből a szempontból. Gardner egy kicsit vékonyabb, ő tökéletes ilyen szempontból. Az izomzata talán pont jobban megfelel a corner normáknak, és emiatt nekem egy picit jobban tetszik, igen, a futás elleni szupportja is, de itt nekem itt a szerelési hatékonyságon még talán lehetne mit csiszolni.
Igen, abszolút. Amit szerintem még érdemes nála kiemelni, hogy amíg Gardner nem igazán találkozott top ellenfelek ellen, addig Stingley nem, hogy nagyon jó ellenfelek ellen játszott, hanem edzésen konkrétan Justin Jeffersonokat és Jamar Chase-eket kellett fognia, és vannak nagyon érdekes és izgalmas felvételek, ahol edzésen mutatják Stingley-t mondjuk Chase ellen, ezeket nem érdekes megnézni. nagyon, nagyon jó kis csatákat vívtak egymással még annó a bajnok csapatban. És akkor térjünk rá azokra a fránya negatívumokra, ugye itt már említetted a sérülési korlapját, hát itt a térden, a talpon, a lábfejen keresztül át a vállaitól kezdve a kezéig igazából minden volt rövidebb vagy hosszabb ideig sérült, ami ugye egy komolyabb volt az a talpfájdalma, illetve a lábfej sérülése, amik miatt hosszabb időt hagyott ki, de hogy igen, hát ő egy sérülékeny játékos, és ezek miatt alig láttuk játszani. Az utolsó évben 170 snapet játszott, a 2020-ban is 4 vagy 5 meccset játszott csak végig. Igaz, hogy az egy csonka szezon volt, de ettől függetlenül ezek azért figyelmeztető jelek, és nem csak azt, hogy nem láttuk játszani, hanem azért a sérülésekből az ő robbanékonyságát, vagy nem tudom, hogy az ő robbanékonyságából a sérülések mennyit vesznek ki, vagy pontosan mennyire tud visszajönni. És még egy dolgot írtam föl, hogy nem csak ezzel volt a probléma, hanem amikor nem ment a játék a csapatának, akkor néha azt láttam, hogy egy kicsit így a koncentrációjával is vannak gondok. Nyilván ugye egy nagyon fiatalon lett egy bajnok csapat tagja. A következő évben, amikor meg már nem ment annyira a játék, akkor így azt vettem észre, hogy ő is egy picit így föladja a dolgot. Van egy-kettő kép a szememben, amikor például az Alabama ellen elalszik a snap pillanatában, és Devonta Smith például nem tudom, egy yardon ad neki 4-et, mert nagyon későn kapcsol, meg talán a Georgia ellen is volt egy olyan meccse, vagy egy per olyan jelenet, amikor egyszerűen látszik rajta, hogy nincs ott fejben. Ezeket helyre kell tenni, nyilván ugye aki bízik benne, hogy ez összejön, az be fogja próbálni, ő egy tipikusan kockázatos vállalás, de mekkora kockázatot vállalnál vele, hol menne ki a te szemedben?
Hát nála nagyon nehéz padlót meg plafont belőni, mert ha tettem, mondjuk azokkal a csapatokkal gondolkozók, akiknek több elsőkörös pikje is van, és a négyei között szerepel a corner, rá lehet fogni, hogy igen, ők talán megérik a rizikózást, vagy nekik nem túl drága rizikóztatni, ezért egyébként akár az Eagles bármelyik pikjével, de hogyha még egy kicsit feljebb nézünk, ugye közkedvelti a választás volt őt a Ravenshez írni több mockban is, bőven látom, hogy ők kiviszik, de akiként még ugyanerre a reflektálva, hogy amit mondtam, hogy a harmadik pikkel, hogyha esetleg a Texans nem viszi ki Gardnert, a Cornell viszont azért továbbra is jól jönne nekik, tehát ez a, ugye ők vannak a Baltimore előtt 13-on, ez a 10 elejétől kezdődően, akár már a Jets-el, bár ott azért nehezebben tudom elképzelni, szerintem ott a vezetőség inkább már biztos prospekteket szeretne, mert ott ha még egy csalódás kellett összezon, akkor lehet, hogy nem fog beleférni már a vezetőségnek. De onnan kezdődően gyakorlatilag akár a kör végéig bárhova el lehet képzelni, és nem tudom, 20 kívül talán nem fog csúszni. Itt tényleg csak az a kérdés, hogy ha elkezd 20 kívül csúszni, akkor viszont lehet, hogy második napra megy, mert akkor kvázi mindenki valószínűleg felírta magának, hogy nincsen kész medikálisan az NFL-re, és ezáltal most vagy lekerült a bordjukra, vagy nagyon hátra csúsztatták. Tehát lehet, hogyha nem kerül el 20-ig, akkor ő második körös lesz, amit nagyon rossz kimondani egyébként.
Hát, egyébként tényleg meglepne, de ugye azért még sok idő van addig, és lehet, hogy előkerülnek olyan orvosi kimutatások vagy leletek, amik nem fognak segíteni az értékének. Egyébként nagyon sokszor látni most a Vikings pikjével, például az első körben, szerintem az is egy olyan hely lehet, ahol kimegy, vagy amit mondtál, hogy az Eaglesnek az egyik választása, esetleg a Ravens, ott 10 és az első kör végig bezárva, amit ki tudunk nézni. Hát igen, ez tipikus egy olyan, hogy akar kockáztatni egy csapat, és egyébként most belegondolva azért az utóbbi időben a cornerekkel nem feltétlenül szerettek kockáztatni, és aki kockáztatott is, az nem járt jól, úgyhogy teljesen jogos lehet a csúszása.
Ugye tavalyi esetben Kéle Fárli valaki ugyanúgy medikál problémákkal küzdött, és végül a harmadik vagy a negyedik corner lett, aki kiment egész a kör végén, aki szintén még ügyesérüléssel küzdött a tavalyi szezonban, szóval ez nem pont egy jó ilyen license memory.
Abszolút, abszolút. Még valami hozzá, vagy akkor mondhatod a harmadik nevedet?
Mondom mindjárt, amiatt még ráfordulnék, ugyan megegyeztünk, hogy nem hozunk összehasonlításokat, és nem is feltétlen mindenmire értek vele egyet, de hogy ez a Jason Verrett karrierív. Úgy mondom, hogy félek tőle, hogy esetleg Jason Verrett lesz, hogy amikor pályán van, akkor odaad neki mindent, hogy ahhoz képest, hogy egyébként Verrett jóval kisebb játékos nála, szóval nem ugyanaz a két ember, de Igazából a sérülékenységére való felhívás az, hogy lehet, hogy egy évben csak 10 meccset lesz nála Stingley, és ez neked mennyit ér, és lehet, hogy egy évben meg egyre se.
Hát így egyébként elmondva ez rosszul hangzik, úgyhogy így már én sem annyira akarnám, de én szeretnék hinni Stingley-ben, és ez egy kicsit fölülírja ezt a dolgot.
Igen, alapvetően én szeretem, tehát hogyha medikálisan ő rendben van, akkor ő a corner egy.
Te egyébként, ha rajtad múlna, akkor második cornernél kihúznád, kimernéd húzni?
Vagyok. Hát attól függ, melyik csapat vagyok tényleg. Hogyha belefér a rizikózás, tehát most nem olyan csapatban gondolkozok, akik egy-két éve vannak a pozíciójukban, és bizonyítani kell. Most tudod, rossz példa, de mondjuk egy Bill Belichickként, aki tudod, hogy nem fogsz ki soha kirúgni, és egyébként szereti is a corner pickeket, bár odáig nem hiszem, hogy elcsúszna, de hogyha igen, akkor ott azt mondanám, hogy nekik megéri kihúzni, mert nagyon nagy a nyerési faktor vele.
Uh-huh. Egyébként ugye nem hozunk tényleg összehasonlításként senkit, és ezt nem is én hoztam, csak nagyon érdekes, ha már veled beszélek, hogy én egy olyanba futottam bele, hogy hogy Jair Alexandrehez hasonlítják egyébként Stinglit. Nyilván a Stingley szerintem ennél egy masszívabb felépítés, csak hogy olyan gyors és olyan jó labdalopó, meg olyanok az ösztönei, hogy esetleg vele lehetne összevonni.
Igen, tehát nem kell most már manapság nagyon nagy corner legyél, hogy amúgy domináns lesz a ligába, ezzel egyetértek. Bár egyébként én biztos, én Jairt egyáltalán nem szerettem, mint prospect.
Aha.
Nem is annyira örültem, amikor kihúztuk, aztán persze az élet néha más fordul, és most már elég kedvelem a játékát érthető okokból, de lehet, nem tudom. Én annó viszonylag mélyen voltam Alexandernél.
Jó, mehetünk a harmadik játékosunkra.
Én akkor idehozok talán egy pici meglepetés, mert attól függ persze ki, hogy véli. Nálam a harmadik corner az Andrew Wood a Plus-ból, és nála is inkább hasonlóan vagyok, mint Garnerrel, hogy nagyon bízom a padlójában, hogy ő nem lesz egy bust játékos. Nála nincsenek limitációk, ami nagyon nem tetszene benne. Nem látom, nem biztos, hogy nála is megvannak azok a fajta legmagasabb potenciál, mint amit sokszor keresel egy elsőkörös játékosba, de talán még nála egyébként elhiszem, hogy lehet. Ez viszonylag tapasztalatlan játékos, még ugye a Clemsonról jön, és csak az idei szezonban lett kezdő. Korábban csak epizódista volt, időnként játszott csak, tehát igazából egy kezdőévnyi tapasztalat van mögötte, ezáltal még nagyon sok helyre kell javulnia, de pont emiatt van ezért egy kicsi érdekesség is benne, hogy neki még ott van az upside, hogy nála nem láttuk még a plafont, szerintem. Ő méretileg megfelel minden corner normáknak, nem rossz a magassága, mindent ki tud pipálni nála, ami atletikusságban kell egy cornertől. Sebességét ugye nem tudták tesztelni, mert a combine-on nem vett részt, és ez a pici reflekt talán nála, mert ő a pro day-en sem fog tesztelni, mert műtét vár rá, de a tépeket nem látszódott, hogy valami limitációja lenne. Jók voltak az irányváltásai, nem verték meg mélyen nagyon, sőt, nagyon kifejezetten sokat játszott maga elé, tehát ő sokat zónázott. Ami nálam fel volt írva, hogy a magas padlója mellett az egyedüli és talán legnagyobb red flagje az az egyensúlyérzéke. Egy picit többször billentik ki, vagy kisebb erőfeszítéssel is ki tudja billenteni az elkapó, mint azt szeretnéd látni, és itt talán az lehet benne, hogy már kicsit próbálja túlgondolni a játékot, próbál hamarabb elindulni bizonyos irányváltásokra, mint azt még a fizikai törvények megengednék, ezáltal kibillen az egyensúlyából is ilyen kacskalépéseket kell tegyen, hogy visszarázódjon, amíg nyilván 3 méterrel elfut mellette az elkapó. Tehát, hogyha ezekben tudna javulni ezt, egy kicsit nem próbálná túlgondolni játékot, vagy megtenni azokat a megelőző lépéseket az irányváltások előtt, amiket meg kell tenni, kicsit jobban nyitná a csípőjét az elkapó felé, és nem próbálná meg mindig élesen ráfordulni egyes, nem tudom, backpedálból a futásra, ott lehet, hogy tudna nyerni azzal, és benne látok még egy corner egy potenciált a klasszból. Nagy eséllyel corner 2-nek el tudom képzelni, de nála el tudom hinni azt, hogy ő valóban első számú is lehet. Séma függetlennek gondolom, ugyanúgy, mint ahogy Stinglit, nincsen limitációja se zónázásban, se emberezésben. Igen.
Szerintem egyébként nála azt lehet kiemelni, és ezt így részben szerintem, ahogy így el is elmondtad, bár nem használtad ezt a szót, de hogy ő tipikusan az a corner, akinek nincsen ilyen nagyon-nagyon kimagasló, hatalmas erőssége, de hogy igazából gyengesége sem. Tehát, hogy ő egy ilyen nagyon megbízható szinten tud játszani, egy nagyon magas padlóval, ellenben nem látom azokat a skilleket, amik így kiemelnék a klasszban. Tehát nem orbitálisan gyors, nagy a sebessége, nem kimondottan brutális jó pressman, nem nagyon-nagyon jók az összönei, ellenben semmiben nem rossz. Ahogy te is mondtad, egy nagyon jó felépítéssel rendelkezik, viszonylag magas, nagyon hosszúak a kezei, meg nagyon nagy a tenyere is, és tud fizikálisan játszani, szeret is fizikálisan játszani, egyébként a Clemson rendszerében nagyon gyakran használta úgymond a testét, meg a fizikai erejét. Ugyanakkor kis területen egyébként elég gyors, tud irányt váltani, nem annyira jó, mint Stingley, de nem is mondható, hogy darabos a mozgása. Viszonylag jók az összönei, tehát ahogy mondtad, ő is jó zónázásban. Én egyébként őt is emberezésben használnám, de nem lenne elveszve zónákban sem, mert nagyon változatos felállásokban.
Eleinte egyébként igen, tehát könnyebb lenne az átállása az NFL szintre először egy men alapú rendszerben is, utána mondjuk zónára, hogyha persze, már egy kicsit zárkózott ott.
Szerintem egyébként ez a legtöbb corner igaz, de nála abszolút így van. Amit mondtál gyengeségnek, hogy az egyensúlyt elveszti, ez egyébként szerintem egy nagyon jó meglátás, és én azt vettem észre, hogy ezt ő maga is tudja, tehát tudja, hogy ez az egyik gyengesége. Ezért amit kifejlesztett ellene, hogy ritkán mozdul el az első beijesztés. Tehát inkább ilyen türelmesen kivárja, hogy mi lehet a játékból, mert tudja, hogy le fogja tudni reagálni, és ott lesz az elkapójával. Nyilván a profik között ez majd sokkal nehezebb lesz, de az egyetemi elkapóknál inkább azt csinálja, hogy csak a második vagy a harmadik mozdulatra reagál, és azzal megy majd az elkapóval, mint hogy elmozduljon, és onnan mondjuk abból egy kibillentő egyensúlyból kelljen fölállnia, vagy utolérni az elkapót. Tehát, hogy ő így meg tud állni a játék közben, vagy ki tudja várni, és ezért gondolom, hogy zónázásban is jó lenne, mert nem hagyja el idő előtt a zónáját, meg ki tudná figyelni, vagy meg tudná várni, amíg kialakul a játék. Ugyanakkor tényleg nem tudok kiemelni semmi olyat, amiben így a klászból ő lenne mondjuk a legjobb, és szerintem ezt így nem feltétlenül szeretik a csapatok.
Igen, ezzel egyetértek, én talán azért lehetett ő a harmadik számú corner az én listámon, mert mögötte, akiket még hozni fogunk, több kérdőjelet tudok feltenni. Amit mondtál nála, nincs kérdőjel, ellenben nincs is az a nagyon nagy a dolog, amivel három felkiáltó jelet teszel, hogy ez nála a legjobb. Egy kicsit safe pick a kör közepén, második felében talán, hogyha már az elkelési pontját mondjuk. Amit még negatívunként be akartam hozni, azok a szerelések, de nála sem problémának érzem azt, hogy nem szeretne szerelni, sőt, nála talán túlságosan a szeretnék szerelni probléma, hogy néha safety-nek képzeli magát, és nagy lendülettel túlfut az elkapókon. Nagyon mélyen próbál mondjuk lábra menni, és nem tudja kivinni az ellenfele lábát. Tehát ő egy lelkes játékos, amit viszont én szeretek. Tehát, hogyha valakinek ilyen problémája van, azt nálam kevésbé kell aláhúzni, mert nem a mentalitását kell megváltoztatni, hanem csak egy szerelési technikát kell neki jobban megtanítani, picit türelmesebbnek maradnia, amikor szereléshez jön az időpont. Nem gondolom nála se, hogy lenne apró potenciál. Tehát, hogyha ezt mostantól bárkinek elmondhatjuk, tehát ebből a klasszból egy olyan játékos van szerintem, aki megütheti az apró szintet és a Stingley, de nála könnyen látom, hogy első évből egy hasznos Cornell 2 lesz, és mondjuk 3 év múlva, ha már a veterán játékos mondjuk kikapott a szerződéséből, akkor átvegye a pozícióját, és hosszú évekig egy stabil, jó szintet elhoz Cornell 1-be is. Nem biztos, hogy ő lesz az, akit majd a Madden a borítóképére akar tenni.
Igen, abszolút ez fontos, amit mondtál. Amit én még, hát nem is negatívumként, de így megjegyeznék, hogy Stingley-nél ugyan megjegyzik, hogy igazából egy jó idénye volt, akkor ez Butnál is el kell mondanunk, csak annyi a szerencséje, hogy ő az utolsó évében volt nagyon jó, és játszott sok snappet, mert amúgy 19-ben és 20-ban összesen volt a pályán 400 snappet, ami azért nem nevezhető soknak, és ha mondjuk neki ez nem az utolsó éve lett volna, hanem a középső, akkor mondjuk egy harmadik-negyedik számú, vagy harmadik-negyedik körös játékos lehetne, mert azért nem tudjuk azt mondani, hogy nagyon sokat láttuk játszani, úgyhogy ilyen szabadban jobban építette úgymond a karriert, nyilván ugye a sérüléseknek is köszönhetően, de hogy így 19-ben alig játszott, 20-ban már úgy felesbe, és akkor 21-ben lett full-time starter, mondjuk így, Úgyhogy őt is jó lett volna még egy picit talán többet látnunk.
Ezzel egyetértek, ő is benne van abban az egyéves kategóriában. Neki jobban jött ki a lépés, de ettől függetlenül azért Stingley elé én se tenném.
Oké, ha nem is tenni Stingley elé, akkor nála mi lehet a range ilyen első kör 20. pikjétől kezdve, második kör, nem tudom, 10-éig, ilyesmit lőnél be?
Én szerintem első körös lesz. Nem biztos, hogy ő lesz a harmadik számú corner, aki kimegy a klasszból, de mondjuk a negyediknek akár el tudom képzelni, és szerintem ő egy első körös játékos. És igen, tehát mondjuk azt, hogy az egy per, hát én talán egy kicsit feljebb is vinném, nem biztos, hogy egyet értenék vele, de nem lehetne meg nagyon, ha mondjuk ott az 1/10 közepén már valaki elkezdene gondolkozni. Mondjuk attól is függ persze, hogy milyen csapatokat nézünk ott, de az Eaglesnek ugye kell corner, ha netán elmegy a két top választás, akkor 16-osra vagy a harmadik pikükkel el tudom képzelni. Igazából a Saintsbe is látnám, csak nyilván vannak nagyobb nídek ezeknél a csapatoknál, és emiatt nem biztos, hogy odat vinném, de egyébként a körbe, tehát az első kör második felébe szerintem el fog kelni, és őt kiválasztják talán negyedik számú kornernek.
Egyébként most, hogy így beszélgettünk, ez tök jó volt, mert így rájöttem, hogy simán benne van, hogy a csapatok azért így a kockázatos választásoktól rettegve lehet, hogy ilyen prospekteket nagyobb szívvel választanak ki, és akkor, ha nem is tényleg top 10, vagy 10 körül, de mondjuk olyan 15 és 20 között bárhol valaki bevállal inkább őt, mert hogy nem félnek majd tőle esetleg annyira. Nem mondom, tehát, hogy mi meg hajlamosak vagyunk inkább elmenni az ilyen nagyon, nem kiugró, de hogy az olyan játékosok felé, akiknél valamiben bele tudunk szeretni, és Bootnál nehéz bele szeretni kifejezetten bármibe is, de hogy azért látni kell, hogy ő egy stabil dolog lehet, ami első kört ér, és akkor valahol ott a 20. választás körül benne van, hogy esetleg őt vinné valaki.
Igen, nálunk, nekünk nem kerül az állásunkba, hogyha rizikózunk, és nem jön be. De egyébként pont az Eaglesnél, ahogy egyre jobban gondolkozok, nekem így Slay túloldalára két év fejlesztéssel nekem egyre jobban tetszene például a Philadelphia nála. Lehet, hogy az mondjuk a tetei egyébként a lehetőségeinek, de ha félnek Stingley-től, esetleg félnek McDuffie korlátaitól, azt mondom, hogy nem lennék sokkolva, ha ő lenne mondjuk a második számú corner, aki kimegy Gardner után. Nem mondom, hogy ez a jó irány, de látom, hogy igen, amit mondál, hogy az NFL-ben lehet, hogy félnek a különböző retflegektől, és nála nincsen nagyon retfleg. És ezek tényleg a tapasztalatlanság, vagy hogy egyéb, de ezek azért ilyen bevezet sokkal több volt.
Jó, szerintem, ha nem akarunk már többet Boothot elmondani, akkor ugorjunk egy olyan játékoshoz, akinél viszont van red flag, ellenben van olyan dolog is, amire fel tudjuk kapni a fejünket. Trent McDuffie a Washingtonnak a kornere, és hát nála, hogyha nem hiányoznának bizonyos fizikai paraméterek, akkor ő simán lehetne egy corner 1 is ebben a klasszban, ugyanis hát nem véletlenül egy sprinter családból származik, és ő maga is sprinter volt, és ebből már könnyen ki lehet találni, hogy az ő sebessége azért egészen jól megvan ez a játékos. Tehát vertikálisan, a felgyorsítása, a rövid kis területen való gyors mozgása, ezekben mind olyan méreteket tud ölteni, méreteket, ez majd később jó lesz visszacsatolásnak, tehát hogy a sebessége az olyan szinten meghatározó, hogy ezen nagyon nehéz szerintem átnézni. Tehát ő könnyedén mozog, nincsen felesleges mozgása, az alsó, tehát mivel alacsony, ezért nagyon alul van a súlypontja, és nagyon gyorsan tud kilőni az állásából, hajlékony is a csípője, és ezért például őt nagyon nehéz kibillenteni az egyensúlyából, elég flexibilis, hogy ott legyen minden rúton. Most átadom a szót, de ugye még sok olyan dolgot tudnék mondani nála, ami nagyon-nagyon tetszetős lehet, de ezzel a sebességgel, ezzel a recovery speeddel és rövid távú, vagy rövid területen lévő mozgással, ő egészen jól ki tudna magas lenni ebből a klasszból.
Igen, szerintem kevés játékosnál mondjuk azt el ilyen nagyon savanyúan, hogy ajj, de szeretném szeretni, hogy nagyon, nagyon megnyerő az, amit mutatott ő a pályán. Nagyon könnyű a játékába beleszerelmesedni, és hogy mennyire fájó, hogy amúgy fel kell majd hozni a retflegeket nála. És megdefinálom egy ilyen, ahogy pontosan kiemelted, hogyha neki a fizikai attribútumai kilennének mind pipálva, akkor ő teljesen más irányból, de ugyanúgy a corner, a legjobb corner között lehet a klászba, és azon lehetne beszélgetni, hogy most őt vagy Garnert vigyük ki első kör a klassz legtetején. Szerintem legNFL-készebb játékos fejben, tehát az ő olvasási képességei, amúgy is ugye a Washingtonról jön, ami az ország egyik legjobb defensive back gyára, rengeteg NFL szinten is jó, és sok játékost adnak évek óta a ligába, tehát nagyon jól megtanítják a kornereket, nagyon jó technikával játszanak, kevés college játékosnál lehet ilyen jó béltechniket látni, hogy lezárják tényleg a pálya hátsó szegletét. Ezáltal ugye, mint a béltechnikből is kiindulva, nagyon jó zónázó játékos, őt egy olyan csapatba kell elvinni, aki inkább két safety-vel áll fel, inkább a hátsó zónákat szeretné levédeni, mert nagy játékot McDuffy nem engedett nagyon a college-ban sem. A fizikalitása persze az NFL-ben máshogy lesz, meg más lesz majd játszani NFL-kaliber játékosok ellen, mint a Pac-12-ben, mert nem ez a legerősebb Power 5 konferencia, de nagyon stabil padlója van, tehát ahhoz képest, hogy neki vannak fizikai limitáltságai, a futball IQ-val tudja ezeket kompenzálni, és kiemelted egyébként a sebességét, szerintem egyáltalán nem kiemelkedő a számok nyelvén, de az, hogy ő egy 10 másodperccel vagy egy 1/2 másodperccel hamarabb tud elindulni, mint a legtöbben mások, mert látja a játékfolyását, mert nézi az irányítót, és tudja, olvassa a szemét, tudja, hova fog passzolni, ez azt eredményezi, hogy összességében hamarabb ér oda, annál, mint aki 4-3 alatt futja a 40 yardot. Nagyon-nagyon magas intelligenciával rendelkezik. Én neki a plafonját viszont ezért is tettem negyedikre a listámon, tehát neki a plafon az, hogy corner 2 tud lenni. Hogy ennél magasabban nincs, az biztos, és itt van a reflex nála, hogy ő a fizikai paraméterek miatt lehet, hogy egyébként csak egy slot játékos lesz a profi között, ahol egyébként nem tapasztalt. Tehát ő a Kalis szinten egy külső corner volt, egy nagyon jó minőségű külső corner, és lehet, hogy be kell mozogjon az NFL-ben slotba, ahol egyébként nem nagyon van tapasztalata, és lehet, hogy az első idényében emiatt kevésbé lesz mondjuk jó, mint ahogy azt most remélnék tőle.
Igen, ez egy fontos dolog, mert ugyanakkor egyébként ő egy nagyon-nagyon sokoldalú játékos, ahogy te is mondtad, az ország egyik legjobb egyetemi corner vagy secondary képzéséből érkezik, és ebből kifolyólag rengeteg fajta rendszert ismer a zónázástól kezdve a fizikai attribútumai ellenére az emberezésen át, igazából mindenben játszott, és mindennek tudja a legkisebb részletét, csinyát, bínyát, és nagyon magas futball IQ-ja van, ezért akár rövid passzos játékoknál és futásoknál is eszméletlen hasznos, mert ahogy te is mondtad, gyorsabban reagál mindenkinél, és most pont a napokban, amikor írtam az ismertetőjét, bukkantam rá több olyan videóra, hogy egyszerűen annyira gyorsan észreveszi, hogy hol a játék, hogy az ellenkező irányba irányuló futásra odaér, és ő szerel mondjuk ilyen 1-2 yardon vagy mínusz yardon, mert egyszerűen a reakció ideje plusz a lábai lehetővé teszik, hogy megcsinálja ezeket a szereléseket.
És ő tud szerelni. Tehát neki a szerelés technikájában semmi probléma nincsen. Ha van, és Washingtonnál nem engednek pályára, ha nem tudod levinni a futót.
Igen. Egyébként ő nagyon előszeretettel használja a lendületét is, tehát tudja, hogy nem a legnagyobb játékos, ezért olyan technikával és úgy érkezik meg, hogy ne legyen az rontott szerelés. Ő egy nagyon-nagyon képzett játékos igazából a játék minden elemében. És akkor most kénytelenek vagyunk ráfordulni itt a gyenge pontokra, mert sajnos vannak red flagek. Én nem nagyon szeretek egyébként a játékosoknak a méreteivel dobálózni, mert tudom, hogy ezek meghatározók, de el lehet tüntetni őket, viszont McDuffie-nak a méretei, hát azokat nagyon nehéz lesz. Tehát eleve egy nem magas játékos, sőt, átlag alatti magassággal rendelkezik, de ez mellé a kar hossza, valamint a tenyér mérete, az ilyen historikus mélységekben van, tehát ilyen a legrosszabb 10-20%-ba tartozik, és azért ezekkel cornert játszani a profik között, az nem lesz egyszerű, hiába próbálja majd kompenzálni a többi tulajdonságával, de mégiscsak nem lehet bizonyos fizikai paramétereket. Ha ott jön veled szemben egy fizikális elkapó, akkor egyszerűen hiába érzed, hogy hova jön a labda, meg mikor jön a labda, ha az elkapódnak van egy kis előnye, akkor nem tud azt áthágni.
Igen, és ez nagyon szomorú nála. Mert ő, hogyha én nekem az 5-10-es magasságával alapvetően nem is lenne nagy problémám, mert ahogy már említettük, Jair Alexander is ugyanekkor a magassággal rendelkezik, Tredavious White sem sokkal magasabb ennél. A probléma az, hogy nekik mind 31 fölötti a kézméretük, és nála ugye 30 alattról beszélünk. Tehát itt ez komoly számok sajnos, még hogyha nem is tűnnek kimondva aznak, ezek meghatározó dolgok az NFL-ben, és nagyon ritkán válnak be a 30 incs alatti kornerek. És ez néha látszódott egyébként a tépeken is, tehát volt, amikor lehetett látni, hogy időben elindult, sőt, gyakorlatilag hamarabb elindult egy játékra, mint ahhoz az kvázi érzékelhető lett volna, mert ki látóolvasásból, hogy neki abba a zónába kell megérkeznie, oda fog menni a labda. A labda oda ment, az elkapóra odaért, de egyszerűen az elkapó mögül nem tudta kiütni a labdát a VR keze elől, mert nem ért el oda fizikálisan. És ez az NFL-ben csak hatányozódni fog, ahol a még magasabb, ahol a még pontosabb dobásokkal fog szembenézni. Emiatt, nem tudom, nálad egyébként ő a harmadik számú corner, vagy nálad is hátrébb csúszott a fizikai paraméterei miatt?
Harmadiknak írtam én is, de most így, ahogy beszélgettünk, elkezdek gondolkozni azon, hogy revidiáljam ezt a dolgot, mert amit mondtál az elején, hogy szeretném nagyon szeretni, és sok tulajdonságet nagyon szeretem, de lehet, hogy tényleg ő egy olyan csapatban lehet jó, aki inkább főleg zónázik, és lehet, hogy ott is egy CB2 lesz a sorsa, mert ahogy mondta, slotban meg nem sok tapasztalata van, de leginkább ott lehetne használni szerintem a profik között. Úgyhogy kezdek tőle félni, vagy kezdem inkább belátni azt, hogy akármennyire is vonzó egy csomó skillje, ettől függetlenül nem biztos, hogy ő egy nagy sztár lehet az NFL-ben, és amit még meg akartam emelni, ez is egy picit összefügg itt a tenyérmérettel és a karhosszal, hogy nagyon jó ösztönei vannak, nagyon jó érzékei vannak, de ettől függetlenül mindössze 2 interception szedett le az egész egyetemi karrierje alatt, ami lehet, hogy pont azért van, mert 50-50 labdáknál nehezen tud harcolni, kicsi a tenyere, nem nehezen fogja meg, de hogy azért mégis azt várod egy cornertől, hogy lopjon már labdákat, és ez a 2 ez azért nagyon kevés.
Igen, ez mindenki felhozható, tehát nála neki nincsenek meg azok a bolszkijai, hogy a következő Trevon Diggs legyen a ligába. Nekem egy kicsi ilyen prediction-öm van hozzá, hogy én abból sem lennék meglepve, hogyha ő egy-két éven belül esetleg át lenne nevelve safety-vé. Hogyha egy olyan csapat húzza, akinek megvan erre a hajlandósága, hogy foglalkoznak egy játékossal, mert nem ő, tehát ő nem egy safety, nem ezt játszott, de azokkal az intelligenciai dolgokkal, amikor rendelkezik, azokkal az olvasási képességekkel, lehet, hogy ő egy pálya hátsó zónájába elküldött free safety-nek tudna működni, egy-két év múlva, amikor ebbe beletanul. Nem biztos, hogy ez lenne a legjobb neki, de hogy nem biztos, hogy egyébként ezt ki kell zárni nála. Itt pont a fizikai paraméter és a futball IQ miatt.
Abszolút. Akkor arról szerintem már, hogy hol kell hetel, nagyjából beszéltünk, de kicsit konkretizálva én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, ezt írtam egyébként az ismertetőben is, hogy nagyon nehéz belülni az értékét, mert ha van egy olyan csapat, akinek a rendszerében nagyon beleélhet, és mondjuk corner 2-t keres, akkor, vagy egy corner 2-t, vagy egy olyan zónázó cornert, amihez megvannak a skilljei, akkor szerintem az első kör, hát mondjuk ott a 20. piktől kezdve az első kör végig bármi lehet, ellenben nála is érzem azt, hogy akár kicsúszhat a másodikba.
Abszolút, mind a kettő benne van. Itt igen, itt az a kérdés, hogy valaki beleszerete abba, amit ő tud kínálni. Egyébként futottam bele valamelyik nap egy olyan tweetben, nem jártam utána, hogy az Eagles 15. választásához most egyébként elvileg ő a favorit.
Ezt több helyen láttam én is.
Lehet, hogyha tényleg a csapatnál rábólintanak arra, hogy nem számít nekik annyira a karhoz, a magasság, akkor amit ezen kívül tud kínálni, azokban mind bele lehet szeretni, és ha ugye elmeséltük róla, ha ezek nem lennének, akkor biztos top 5-ös vagy top 10-es játékos. Szóval itt megint csak azt kell nézni, hogy egy csapat mit vár el egy cornertől, hogyha ő nem vinnéd el a Minnesota-ba, ahol historikusan, nem tudom én, 6-1 alatt nem hoznak játékost a posztra, bár mondjuk most már új rezsim van, úgyhogy mégis ezt sem lehet elmondani, de hogy neki kell egy olyan környezet, amiben bíznak abban, hogy igen, ezzel a felépítéssel is tud sikeres lenni. De valahol inkább én is 20-tól nézném szívesebben őt, és inkább nálam igen, ugye visszacsúszott a 4. corner posztra, holott a játék minősége, a tépeken a mutató teljesménye, az lehet, hogy az első 2-be való inkább.
Jó, szerintem kiveséztük akkor McDuffit is, és ugorjunk az utolsó olyan játékosunkra, akiről egy kicsit bővebben fogunk beszélni, és akkor őt te határozhatod meg, hogy ki legyen az, de szerintem egyébként egyezik a kettőnk véleménye, úgyhogy ki az 5. corner?
5. Kyle Ilan van nálam, és... Uh-huh. Nálam is. Szerettem volna Gordont hozni, de azt nem lehet éve a kezemet, azt kell mondanom, hogy ő az ötödik a listán, és itt talán van egy picike vonal egyébként a minőségében is a klásznak. Tehát, hogy van ez az öt név, akiket viszonylag sűrűn látni, majdnem minden második mokban mondjuk kimennek mind az öten, és van utána egy vonal, ahol esetleg még belenyalnak páran az első körbe, de inkább már csak elszórtan. Na, Illem egy olyan játékos, akiről hát mégis talán stílusra Gardnerhez hasonlóan ő is egy emberező játékos. Tehát ő az a fajta, akit le kell tenni a vonalra pressmanbe, használhassa a kezét, próbálja meg kibillenteni az elkapót az útvonalából. Emiatt egyébként egy kicsit az agressziója miatt talán nekem egy picit már a túlzott kategóriába is esik, tehát én félek tőle, hogy talán ő vonzani fogja a zászlókat majd karrierje elején, hogyha ha tényleg megengedik neki, hogy mindig agresszívan és oda tudjon menni a vonalra és csemmelje az elkapót. Egy jó felépítésű, magas játékos, azt hiszem talán ő a második legmagasabb Gardner mögött, és a kezei készhasználat mellett a csípő lazaságával voltak elvileg fenntartások, nem mindenkinél pipálta ki ezt a boxot. Én ezt úgy tudom mondani, hogy amikor scoutoltam őt, én nem írtam fel magamnak, hogy a csípőjének a lazaságával, a fordulékosságával bármi gond lenne, mégis viszonylag sokszor hallom vissza podcastekben, vagy scouting riportokban, amikor az ember olvas róla, és egy picit így most tanácstalan vagyok, hogy én láttam rosszul, más látta jól, nyilván nálam valószínűleg okosabb emberek írták, szóval inkább hajlok az ő véleményükre, de hogy nekem a tépeken nem mindig nyert ez megerősítést. Tehát én nem félek ennyire mondjuk ettől. Egy baromi fiatal játékos, szóval neki még lehet, hogy szintén a plafon sincsen annyira kiütve, ellenben nem ez volt a legjobb idénye. Tehát ő a 2020-ban volt igazán magasan, az év előtt talán ő volt az első számú corner, mégis Stingley-vel együtt a legmagasabbra értékelt corner, és a 21-es teljesítménye miatt igazából oda csúszott le, hogy most ez a 4., 5., 7. poszt körül beszélgetünk róla, amit nyilván meg kell vizsgálni, hogy miért volt ő gyengébb most, mint ma a Covid által súlyított szezonban.
Abszolút, egyébként nagyon jó, szerintem összegezted az ő tulajdonságait, és így egybe tudom vonni szerintem a pozitívokat, negatívokat, úgyhogy most nem fogok itt szünetet tartani, hogy abszolút ő egy tipikus erőszakos emberezős corner, megvan hozzá a magassága, ugyanakkor hozzátenném, hogy egyébként a kar hossza, meg a tenyérmérete, az nem kimagasló, sőt átlag alatti, de az biztos, hogy például a magassága, az így a felső 90%-ba tartozik, és ő előszeretettel is használja ezt a fizikalitást, tehát nagyon sokszor látni, hogy már a line of scrimmage-en belemászik a képébe az elkapójának, ráteszi a kezét, akár vállal érintkezést imitál, vagy kezdeményez a játék kibontakozása után, tehát hogy ő kifejezetten szereti ezt a játékot, és nagyon, nagyon gyakran játsza is, tehát hogy ő egyértelműen szerintem egy ilyen sémában találhatja meg önmagát, mert így szeret játszani, hogy így fogalmazzak egyszerűen. Ugyanakkor ennek megvannak a hátrányai is, mert egyrészt néha túl erőszakos, és nagyon-nagyon sok zászlót kapott az utóbbi időben, főleg itt az utolsó idényében, ami rosszabbul is sikerült. Ráadásul néha pont ebből az erőszakosságból van az, hogy túlságosan ráugrik egy-egy játékra, ami miatt esetleg van egy nagyobb missed play. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni nála, hogy ez az utolsó év is szerintem azért sikerült rosszul, meg nem volt egyszerű éve a 2020-as sem, mert végig a legmagasabb szintű ellenfelek ellen játszott, és nem csak az erősségét a csapatoknak mondom, hanem általában mindig ő fogta az ellenfelek VR1-jeit. Nem tudom, hogy a fiatalkora ellenére mennyire szolgált rá, vagy mennyire volt ez okos, mert azért jó sokszor túljártak az eszén mondjuk a tapasztaltabb játékosok. Ettől függetlenül az ő magabiztosságával és fizikális felépítésével, meg gondolkodásával meg lehetett ezt csinálni. Itt az utolsó éve tényleg gyengébre sikerült, de jól mutatja szerintem az ő képességeit, hogy annak ellenére, hogy szerintem az utolsó évében, mondjuk úgy, hogy nem volt benne talán a legjobb 10 cornerben sem, itt se esett annyira hátra, hogy most ma ne beszélgessünk itt róla hosszabban.
Igen, nálam, ami még szerintem pozitívum, hogy a sebessége a méretéhez képest neki is megvan egyenes vonalban, tehát hogy nála a combine előtt lehetett olvasni róla, hogy ki kell pipálja ezt a boxot, És egyébként az ilyenfajta felépítése rendelkező cornerekhez egy 4-5-ös idő is cornernek minősült volna, és ő 4-4 alatt, azt hiszem 4-3-9-el futott a 40 yardot, szóval én úgy gondolom, hogy minden fizikai adottsága megvan hozzá, hogy ez jó legyen. Igen, ez a túl agresszivitása lehet a problémája, és főleg a karrier elején szerintem sok zászlót fognak dobni rá, amik nem nevelik kire belőle, hogy engedje el időben az elkapót, hogy ne próbálja meg végig a kezét rajta tartani. De nála is látom azt, hogy ő egy corner egyé ki tudja nőni magát, kevésbé, mint mondjuk a korábbi játékosoknál, de nála a fizikai paraméterek miatt megvan ez a fajta potenciál szerintem. Amit még ki lehet emelni, hogy ehhez a magassághoz, ehhez a felépítéshez egyébként nem egy jó szerelő, és azért érdekes, mert a családfájában rengeteg NFL safety volt, tehát azt gondolnád, hogy valakinek akkor neki biztos jól kéne tudni szerelni, mert otthon a kertbe gyakorolták orba szájba. Ehhez képest nem túl jó szerelő, tehát ő se egy zóna független játékos, zónázásban nem, vagy sima független játékos, mert zónázásban nem látom, hogy korán sikeres lenne. Ellenben egy emberező csapatba, nem tudom, egy Ravensbe, nagyon magasan van az a pick, tehát nem gondolom, hogy olyan hamar ki kéne vigyék, de egy ilyen agresszív stílusú csapatba, akik sokszor teszik egy-egybe az elkapókat, vagy a kornereket az elkapókkal, ott szívesen megnézném.
Igen, amit még nem mondtunk szintén nála, hogy itt azért a sérülésekkel is meggyűlt a baja a karriere során, főleg az utolsó időszakban, és ami nála szerintem nagyon aggasztó, hogy ezek a sérülések legfőképp a térdéhez kapcsolódtak, általában ugyanaz a térde sérült meg, és ez pont az általad kivesézett vagy feszegetett irányváltások és gyors reagálásnál lehet fontos, hogy lehet, hogy ez miatt tűnt néha lassabbnak, vagy féltette magát, vagy nem tudom, de hogy én azoktól a játékosoktól félek a legjobban mindig, akiknek valamilyen a sérülés a térdéhez kapcsolódott, nem tudom, nálam ez egy ilyen félelem, hogy főleg kornereknél, vagy olyan játékosoknál, akiknél a gyors irányváltás számít, akinek a térdével ott egyszer baj volt, azokban kevésbé bízok meg, hogy nem lesz majd a későbbiekben.
Na, abszolút, abszolút. Nem is gondolom, hogy ennél feljebb kéne tolni egyébként, mint az ötödik számú corner a listán. Ez is közre játszik benne. Nem tudom, nálad mi a plafonnál, ahol
vagy ő
nagyon második?
Nem, azt azért nem mondanám, hogy nagyon második, tehát becsúszott az első kör végére, de szerintem egyébként második körös lesz, tehát hogy a tippelnem kéne. Az első kör végén vannak ugyan csapatok, de én nem feltétlenül látom, hogy rávadásznának. Én szerintem le fog csúszni a második kör elejére, és ott fogják majd kiválasztani. Ha nekem kellene egyébként konkrétan mondani valamit, hogy én hol húzzám szívesen, akkor a figyelmeztető red flagek miatt lehet, hogy én sem nyúlnék rá a második kör előtt. Jó, van még valami, amit róla szeretnél esetleg, vagy ugorjunk itt a kisebb nevekre picit.
Szerintem akkor menjünk tovább, és akkor
hoztam
a range-be.
Jó, oké, akkor hát nehéz válogatni, de akkor én mondjuk azt mondom, hogy Roger McCreary-ről szeretnék beszélni egy kicsit. Nekem sokáig egyébként nagyon nagy kedvencem volt az Auburn-nek a cornere. Ő egy tipikus emberezős corner, de annyira emberezős, hogy ugye elhangzott itt a Combine interjúk során, hogy ő még életében nem zónázott, és azért azt ő maga mondja, egyrészt nem tartom egy okos dolognak, hogy ezt így külön kiemeli, bár nyilván ki tudják elemezni, de attól függetlenül azért ezt így nem mondja magáról szerintem ezt egy játékos. Tehát elég furán hat ki. Ugyanakkor emberezésben egészen brutális nagy tapasztalata van. Nagyon-nagyon sok snappet játszott. Ő az elmúlt 3 évben végig első számú, hát nem első számú corner volt, de hogy végig a kezdőcsapatnak a tagja volt, és nem féltették ráállítani a legnagyobb cornerekre. Én bennem élénken él itt a legutóbbi Iron Bowl, amikor Jameson Williams levette a pályáról, és szerintem ez volt az egyik legrosszabb meccse Williamsnek. Ő végig vele ment, és nagyon nehéz volt megvernie. Tehát ő is egy olyan tükröző mozgásra képes, egy olyan tapasztaltsággal megáldva, és hogy igazából még a brutális fizikai adottságok sem kellenek ahhoz, hogy ő egy nagyon jó emberezős corner legyen. Igen, nem a legbrutálisabb CB1 tulajdonságokkal rendelkezik, de ettől függetlenül egy ilyen taktikában őt például nem félteném.
Igen, nálam úgy van jellemezve, hogy ő a kisebbségi komplexusos corner. Tehát aki nem gondolnád egy ekkora játékosról, hogy ennyire tud agresszív lenni. Tehát ténylegesen az emberező játékos, akivel nem szeretsz játszani, mert folyton ott van, folyton a képedbe áll, meglök, rajta tartja a kezét. Tehát egy nagyon agresszív stílusa van, de gondolom ki került volna amúgy is, akkor felhozom én hozzá a negatívumunkét, hogy ő konkrétan nálam lekerült a boardról, tehát hogy semmilyen körülmények között nem tudnék hozzányúlni. Konkrétan, hogy ha megnézik a Spider csápját az embernek, a nullás számot lehet látni a kartásztávolságánál. Tehát, hogy ilyen kis kartásztávolságú vagy karhosszú játékos nem volt az NFL-ben még. Tehát, hogy amikor te egy leg vagy, az általában nem szokott jó lenni. Legalábbis néha lehet jó, de hogyha rossz irányban néz ki, akkor az lehet, hogy gyakorlatilag a karrier végét befolyásoló dolog. Tehát, hogy ennyire limitált képesség. Ugye említettük meg definál, hogy 30 alatti a karja, és hogy ez már ugye elbizonytalanít sok csapatot, na hát neki 29 alatti a karja. Ami igen. Tényleg ilyennel, emiatt is azt mondom, hogy akkor neki is a slot lenne ugye az NFL-ben majd a poszt, ahova esetleg el tudnád képzelni, de oda meg szintén ugyanaz a probléma, mint megdefinál, nem ezt játszotta az egyetemen szállt, szóval ahhoz képest, hogy még limitált is, még képezni is kéne az új pozíciójára. Úgyhogy nálam, nem tudom, nagyon-nagyon messze van a bordon, ha rajta van. Egyszerűen kvázi ilyen kipirosoztam, hogy őt nem szabad kivinni.
Nálam se ő jön egyébként a bordon, tehát hogy én most nem úgy hoztam, hogy hatodik corner, hanem mint egy érdekesebb prospekt megemlítsem, mert egyébként, tehát hogy amiket elmondtál, az tök jogos, és ha már ez mellé teszed, hogy zónázásban totálisan nulla semmi tapasztalata, és igazából igen. Ebből kifolyólag összene sincs, hát ez szerintem inkább azt mutatja, hogy ő egy harmadik, negyedik körös játékos lehet, mint sem, hogy mondjuk második teteje, vagy akár csak második. Úgyhogy hát igazából ugorhatunk a te játékosodra, hogyha csak nincs több dologról, amit el akarunk mondani, mert itt már szerintem kevesebb információt fedünk le.
Igen, igen. Nem, én azt akartam mondani, hogy egyáltalán nem is lepne meg, hogyha mondjuk ő nem lenne, nem kellene el a második napon sem. Aha. Gyakorlatilag aztán ott tartok, hogy csodálkoznék is, ha valaki kiviszi, vagy nagyon bele kell szeretni, hogy ezek mellett azt mondjad, hogy neked szükséged van rá. És akkor hozok én egy embert, aki egyébként nálam nagyon egyértelműen a hatodik játékos, és nagyon szerettem volna betenni a top 5-be, nem sikerült, ez Skyler Gordon, szintén a Washingtonról, McDuffy csapattársa, aki ugyanazokat el lehet szinte mondani róla előnyükben, mint McDuffyról, nincs azon a szinten a játékolvasása, de ugyanúgy egy nagyon jó zónázó cornerről volt szó, aki folyamatosan nézi az irányítót, aki azért tendenciákat felismerve el tud lopni egy-két labdát, ismeri a stílusokat. Ő volt már slotban is, tehát ez is érdekesség, hogy egyébként fizikailag egyébként McDuffy illett volna jobban oda, mégis Gordon volt a szezon második felében a Washington slot játékosa, tehát mondjuk neki megvan az a diversifikálása, hogy nem kell neki bemutatni a pozíciót, játszott már benne. Nála ugye az volt a probléma, szerintem, és azért csúszik a bordokon, vagy legalábbis került hátrébb, mert nagyon elkezdték felhájpolni azt, hogy ő egy minden idők tesztjét fogja produkálni majd a kombájnon, és hogy a 40-jardos idejéhez még állítsuk oda a nagymamát is, mert még neki is leesik az álla, és ehhez képest csak egy picit gyengébb, közepes, kvázi korrekt teljesítményt hozott, lehetett volna ennél, hogy még a közepes talán ennél egy picit jobb, mert 4-5-5 futott 40 yardon, de egyáltalán, tehát hogy ahhoz képest, hogy milyen elvárásaink voltak vele szemben, nagyon alul teljesített. Viszont ha hozzáveszünk az alapvető corner elvárásokat, akkor egyáltalán nem kiugróan rossz egyébként ez a számadat, csak őt nagyon felmagasztalták arra, hogy ő brutál atléta kell legyen. Nem az, és ugye most volt a prodéje tegnap, ahol nem futott újra egy 40 yardot, szóval emiatt nem tettem be egyébként, a mai napig úgy voltam vele, hogy őt fogom ötödiknek hozni, de ez sokat elmond arról, hogy ha biztos hallotta a visszhangokat a 40 yardos idejével kapcsolatban, hogy nem tetszett a scoutoknak, hogy ez egy csalódásként írták be, és hogyha ennek ellenére nem futod le újra, az biztos jelent valamit. Tehát lehet, hogy neki tényleg ez a plafon, ez a 4-5, amiben mondom, szerintem semmi probléma nincsen, itt csak az a baj, hogy túl sokat vártak tőle előzetesen, de egyébként neki is megvan, tehát ez a recovery speed az utolsó métereken egyébként szerintem nála is rendben van, jó az irányváltási képessége. Igazából nem látok rajta nagyon nagy hiányosságot, ugyanúgy jó a képzett játékos, hiszen a Washingtonról jött, és gondolom hasonlókat el lehet mondani róla, mint McDuffyról. Szerintem őt lehet, hogy hamarabb fogják elvinni, mint ahogy most gondoljuk. Tehát ő szerintem lehet, hogy akár mondjuk ilevelébe tud csúszni az első körbe, nem biztos, de nála látom azokat a jeleket. Szerintem kicsit túl van reagálva a kombájn teljesítménye.
Igen, igazából nagyon jól lefettél mindent, én egyetlen egy dolgot akartam hozzátenni, amit én nagyon szeretek belőle, hogy egy nagyon-nagyon sok oldalú játékos, és ugye azt részben említetted, hogy mert a Washington rendszerében ő is nagyon-nagyon nagy, nagyon jó képzést kapott, és nagyon sok fajta rendszerben játszott, de hogy őt egy még talán megdefinális komplexebb játékosnak tartom, úgymond, mert neki a termetei nem határolják ennyire be, mint McDuffie-t, és mivel ez mellé hasonlóan képzett, ezért ő szerintem több helyen is ott tud lenni, tehát hogy őt nem kell a slotba kényszeríteni, mert ő abszolút a pályás szélén is egyébként meg tudja állni a helyét, de ha kell, akkor a sokoldalúsága miatt megküldheted a slotba is, tehát nincsen ilyen megkötés, és megvan a sebessége, nyilván nem az az elképesztő, eszméletlen sebessége, amit vártunk tőle, de hogy azért ettől ő még nem lesz egy lassú játékos, corner szinten szerintem teljesen jól el fog boldogulni. Igen, tehát hogy szerintem van mit szeretni, és pont, hogy az, mivel nagyon sok oldalú, és nagyon sok mindenben jó, ezért nála is az lehet, mint Bótnál, hogy nem kapja föl rá az ember a fejét feltétlenül, de simán látom, hogy bekúszik az első körbe, és mondjuk megelőzi Illemet, vagy akár hát McDuffie talán lehet,
akár
hogy nem.
Akár McDuffie is.
De igen, hát, igen. Én nem akartam kimondani, de talán.
Az első Washington corner.
Igen.
Tehát őnek, amit mondtál, nincsen limitáltsága, és egy nagyon ugyanazok az agilitások megvannak neki is, mint McDuffie. Ő csak az a fajta játékosa, aki nem annyira képzett még talán, viszont sokkal könnyebb lehet neki a plafonját elérni, mint McDuffie-nak.
Abszolút. Jó, hozok akkor még egy utolsó nevet én is, és majd még te is, hogyha úgy gondolod. Én Martin Emersont hoztam még, és egy azért különleges corner, mert ugye itt beszélgettünk itt ezekről a kisebb termetű cornerekről, akiknek vagy a karhossza nincs meg, vagy a magassága nincs meg, vagy a tenyérmérete kicsi, és hát Emerson viszont egészen ezeknek a fordítottja, tehát hogy neki olyan fizikai túljai vannak, ami nagyon-nagyon szó szerint kimagaslik ebből a klasszból, konkrétan magasságban, súlyban, karméretben és tenyérméretben is a felső 85%-hoz tartozik, és ezek magában persze nem feltétlenül elegek mindenhez, de adnak egy olyan szilárd alapot, amivel el lehet már játszani. És mellé egyébként az elkapási ponton nagyon-nagyon jól tud játszani, persze hozzájárul ehhez a mérete, meg a karhossza, de hogy nagyon jó ütemben is ugrik, én legalábbis úgy gondolom ezeknél a labdáknál, kifejezetten nehéz megverni akkor, amikor mondjuk nincsen a területe az elkapónak, hogy szeparálódjon, hanem egy nem tudom, red zone-ban, vagy pedig egy párjardos elkapásnál kéne megverni. Nem azt mondom, hogy ő egy jó prospekt, nyilván ezért is beszélünk most itt róla, de ebben a klászban neki nincsenek legalább olyan fizikai limitáltságai, mint többieknek.
Igen, elloptad előlem, nekem Emerson egy saját kedvencem. Én nagyon szeretem az ő játékát. Amit kiemeltél, hogy ő egy fizikailag nem hogy limitált, hanem egy kifejezetten a felső kategóriába rakható ember, és itt ki szokták emelni, hogy ugyan nem futott jó 40 yardot, ami egyébként tény, hogy a 40 yardos ideje az nem tudom, alsó egyharmad körül van, de érdekesség nála, és ami miatt nekem ez annyira nem vészes, hogyha mellé teszed a 10 yard splitjét, tehát az első 10 yardos idejét, ami viszont felső 20-25%-ban van. Tehát, hogy a robbanékonysága ott van a pályán. Ez látszódott, a Mississippi State-en rengeteget zónáztak, és az underneath útvonalakon, amikor látta, hogy maga elé bekanyarodik az elkapó, egy másodperc alatt ott tudott lenni mellette. Tehát én nem értem annyira limitáltságnak ezt. Igen, hogyha a Tyreek Hill-lel kell majd versenyt futni a goal úton, akkor lehet, hogy nem fog kijönni, vagy akkor meg ki fog jönni ez a fajta limitáltsága, hogy neki a hosszú, az a long speedje nincsen meg, de az NFL-ben, amit már említettünk, nagyon rámentek a rövid yardokra, a yard after catch játékokra, amikben viszont oda fog tudni érni, és el tudja fogni kapni a VL-t, lehet, hogy majd csak az elkapás pillanatában, de nem fognak tudni annyira sokszor mögé kerülni. Én szerintem ő jó lenne egyébként emberezéses csapatba, talán ott látnám szívesebben, annak ellenére, hogy a Mississippi nagyon sokat zónáztak, de az emberezéses snapjei talán jobban tetszettek, csak egyszerűen a sémából neki nem lehetett ennyire ezt kitüntetni. Szerintem ő egy nagyon safe pick lehet így a második körbe, őt talán már nem kell emlegetni elsőkörösként, de én nem látom, hogy a második körből kicsúszna, és kevés olyan második körös játékos közül ő az egyetlen, akiben látom, hogy ő hosszú pályafutáson és akár első számú cornerbe is átmehetne, mert minden adott hozzá fizikálisan, a sebességet kell egy kicsit úgy alakítani, hogy ne kelljen, ne tudjanak annyira mögé kerülni. Tehát lehet, hogy nem egy szigeten kell játszani, de cover 2-ben, amikor mögötte a mélyterületet lefogja egy safety, nagyon szívesen megnézném.
Igen, egyébként amit még talán nem mondtunk, hogy neki is az elég nagy tapasztalata van, tehát az elmúlt két évet azt végig játszott a kezdőként, de az előtte lévő évben is így, hát így felesbe, beugróként rotációba végig ott volt, úgyhogy ő is egy olyan sneaky pick lehet, akiből sokat kinézek, jelenleg nem vagyunk nagyon magasra vele, vannak red flagek, de nem vetném el azt sem, hogy mondjuk a második kör legelején mondjuk már valakinek szimpatikus lesz. Jó.
Igen.
Igen, mondja csak.
Igen, hogyha annyit akartam, hogy ha valaki fél a limitáltságoktól valakinek a fizikalitásában, akkor rá tud fordulni egy Martin Emerson-ra, mert neki ezek a boxok ki vannak pipálva.
Oké, és ha már ide elloptam előled, akkor van-e még bárki, akit meg akartál említeni, csak akár egy szóban, vagy kicsit kifejtve?
Hozok akkor, én Martin Emerson-t akartam mondani, de akkor hozok helyette két játékost is, akik ugyanarról a faluból jönnek. Zion McCallon és Tariq Woolen, akik jelenleg nem NFL játékosok, vagy nem amerikai futball játékosok, ellenben kiakasztják a spider chartot, tehát nem tudnak annyira vékony vonalat rajzolni a 100%-os fizikai paraméterekhez, mint amit ők tudnak produkálni. Woolen ebből szempontból még egy lépéssel talán még McCallon fölött is van. De hogy ők azok a játékosok, akiktől egyébként én nagyon szoktam félni. Tehát én tudom, hogy az NFL-ben szerelmesek az atlétákba, és ők ténylegesen azok. Tehát ők nem focifotbalisták, mert nem tudnak kornert játszani. Ellenben, ha valaki szerelmes abba, hogy ő majd kialakít valamit egy poszton, és ebben sok ilyen edző van, akkor ők azok, akik tényleg bármit ki lehet belőlük hozni. Woolen konkrétan 6-4 magassággal rendelkezik, ami... Mondanám, hogy ugye ekkora magassággal az emberek már egyszerűen nem tudnak annyira fluidan mozogni, annyira jól irányt váltani, sebességet fenntartani, ami elvárható lenne. Hát ehhez képest a 40 yardos ideje 99%-os az NFL-ben, tehát ő a leggyorsabb corner jelenleg az NFL-ben, ha bekerül a ligába szinte, úgy, hogy ő a legmagasabb is. És ehhez képest mindene másra is megvan. Én félek tőlük, mert ez azt jelenti, hogy egy, de lehet, hogy két éven keresztül őket nem szabad pályára engedni, vagy ha igen, akkor ott sírás lesz a vége. De szexi nevek mind a ketten, előkerülnek második körökben. Ulen ugye a kombájnon kapaszkodott fel nagyon. Nem tudom, te hogy állsz hozzájuk. Én az
hát igen.
Félni szoktam.
Ők azok a nevek, akiktől én kimondottan szoktam félni, tehát hogy ezért is nem hoztam őket, mert nálam ezek a nagyon-nagyon jó atléták, és bármi lehet belőlük, az utóbbi idő inkább azt mondatja velem, ez a bármi lehet belőlük, hogy nem lesz belőlük semmi. Sok mindent igen. Ki lehet, de 100-ból 2-3 a beválási arányuk. Én egy nevet dobnék be ide egyébként, aki nekem, ha már atlétáról van szó, és nem feltétlenül corner tulajdonságokat tud kitűnni, én Marcus Jones-t írtam még föl, aki nem azért, mert nagyon jó cornerback, hanem mert az ország egyik legjobb returnere volt itt az elmúlt években, és ez miatt sokat hallottuk, vagy olvastam a nevét például. Hát, hogy cornerként ki fog számítani rá, inkább azt mondanám, hogy valaki a hátsó körökben kiválasztja, hogy a special teamben ott legyen, aztán majd meglátjuk, mint hogy valóságban lesz belőle bárki.
Ha valakinek, nem tudom, tetszett Roger McKeary spider chartja, akkor nézze Marcus Jones-t, tehát annyi nullát nem láttál még egy helyen, mint amit ő produkál.
Az nagyon vicces egyébként.
Ő is egy olyan játékos, aki sajnálja az ember, hogy igen, ő nem NFL típusú testbe született, mert amúgy meg nagyon, de amúgy lehet, hogy egyébként pont emiatt viszont elveszne a visszahordó képességéből, amit viszont tényleg jól kiemeltél, amiben persze. Lehet vele szeretni, de nem tudom, hogy őt cornerként lehet-e értelmezni, mert ő már az a fajta, ő már túllógott még McCreary-nél is, mind magasságban, mind karhozban nem lehet. Nem tudom, hogy őt lehet-e kornerként értelmezni, hogy pályára tud-e lépni.
Hát szerintem nem.
Diamondberként sem, tehát hogy igen.
Nem. Jó, van-e bárki még? Vagy így igazából lefettünk elég sok játékost?
Lefettünk, én még egyedül Mario Goodrich-et akartam kiemelni. Uh-huh. Ő volt Andrew Booth csapattársa a Clemsonon. Ő egy nagyon vékony dongájus rász, tehát ő meg pont arra a problémája, hogy ő NFL késztestbe született, de nem kondizott hozzá eleget. Neki nagyon sokat kéne még fejlődni ebbe, de nekem Igazából ő is olyan játékos volt, akit nem gondoltam először, hogy tetszeni fog, aztán amikor sok Clemson tépet néztem meg boot kapcsán, akkor néha úgy láttam, hogy igen, boot felé keveset dobnak, de van az a másik oldalon az a srác, aki amúgy nem csinál soha rossz dolgokat, és amúgy felépítésében hasonló, mint Boots. Ezáltal kicsit kezdtem megkedvelni, nincsen nála magasan semmi, amit egyáltalán jól lenne kiemelni, de egy sima független harmadik számú development cornernek őt ki lehet húzni. Nem annyira nagyon fiatal, tapasztalt játékos, alapvetően én csak azért kedveltem meg, mert túl sokat kapott ő a targetet, és ahhoz képest jól megoldotta, hogy ne beszéljünk róla.
Igen, hát ő egy kicsit más szempontok szerint kockázatos választás nekem. Nálam itt már, akikről itt az elmúlt 5 percben beszéltünk, olyan játékosok, hogy oké, egy special team, vagy egy hátsó kört lökjünk el rá, de nem feltétlenül látom, hogy ők valaha majd NFL cornerek lesznek, aztán ki tudja, hogy kiből bújik elő mondjuk a 4.-5. körben egy új csodabogár. Minden esetre köszi Balázs, hogy itt voltál, és átbeszéltünk elég sok cornerbacket. A héten már nem leszünk többet, és valószínűleg jövő hét vége felé jövünk, vagy az elkapókkal, vagy a támadófal emberekkel. Úgyhogy akkor is hallgassatok minket, és köszönjük, hogy ma itt voltatok. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.